14. fejezet. Másnap esett az eső. A hunok megfordították a bőröket a sátorukon is, magukon is szőrrel kifelé. Mintha medvéknek a városában volnék. De azért a királyi palota körül csak annyi a nép, mint az előtte való napon. A sátorunkból oda lehetett látni Csátéknak a házára. Láttam, mikor Emőke bő hattyútól köpenyben jelent meg az ajtóban, és egy alacsony szürke lóra ült. A lóval egy rövidnyakú férfi rabszolga futott a királyné palotájáig. Nekem is egyszerre sürgősé vált, hogy oda menjek. Mosdottam, öltöztem, kenekedtem. Én is lovon mentem át, hogy a sarum be ne sározódjék. Ügyesen ugrottam a falépcsőre. A lovat odakötöttem egy oszlophoz. A királyné csak harmad magával ült a szobában. Szinte csodálkozva nézett rám. Rajzolni jöttél. Borult az ég. De azért csak maradj, hát ha kitisztul. A kereveten ült, s egy közönséges, mázatlan cserépfazék volt az ölében. A szőnyegen körülötte aranyékszerek, láncok, gyöngyök, kösöntyűk, násfák, gombok. Hogy miért tartotta azt a sok kincset a királyné egy ordinári fazékban, és miért nem valami ezüstkupában vagy ládában, nem tudom. Lehet, hogy babonából. Lehet, hogy úgy szokták. A szokás talán maradvány az ősidőkből, mikor még vízben, földben rejtegették a kincseket. Emőke az ablaknál ült, amelynek hólyagtáblái a borulatlan jégtáblákhoz hasonlítottak. Az ékszereket törölgették, kefélgették, fényesítették mind a hárman. A királyné is. Egy széles aranyöv volt a kezében. Vert arany eperlevelek lánca. A levelek közt korall gyümölcsök. Láttál-e valaha ennyi kincset? Kérdezte a királyné, mikor a művészi övre rábámultam. A mi ötvöseinknél láttam efféléket, feleltem, de nem ilyen szépeket. Ennél szebbek is vannak nekem, mondta a királyné, de mintha világosodna, próbáld meg ezt a láncot, hát ha jó lesz a rajz a hímzés alá. A beszélgetésükből megértettem aztán, hogy a királyné az újasszonynak választ ajándékot az ékszerekből. A menyegző után való holdújuláskor az újasszony sorra látogatja a régieket. Akkor ajándékozza majd meg a királyné. Rika királyné csöndes és szomorgó természetű asszony volt. Ahogy ott ült akkor is, a feje meghajlott, mint a hervadó virágé. Ritkán szólott, és ha vidám volt is, szelíd mosolygás volt minden nevetése. Én, amikor csak lehetett, fölnéztem a rajzomról, Emőkét néztem, s ha mögöttem járt, akkor a királynét. A királyné egyszer oldalt ült felém, és akkor láttam, hogy az orra kisé hosszú. A csorbafogú nőnek tömpe volt az orra. Emőkéjé is hosszúkás, de finom vonalú. Akkor gondoltam azt, hogy a hosszú orrú emberek hajlandóbbak a búskomorságra, mint a rövid orrúak. A kis orrúak többnyire vidámak. De mi köze az orrnak a lélekkel? És csak ugyan, Emőke is inkább komoly természetű volt, mint vidám. A királyné gyönyörködve nézett egy gyémántokkal becsillagozott elefántcsont karperecet, s egyszer csak hozzám fordult. Milyen karperecet viselnek a görögnők? Mindenfélét, feleltem óvatosan. Már akinek van. Mert az ország már nem gazdag, felséges asszonyom. Nyakláncot viselnek-e? Nemigen, felséges asszonyom. Nálunk azt tartják, hogy az aranynyaklánc idegen országbeli férfiaknak való. A nők legfeljebb, ha gyöngyfüzért viselnek a nyakukon, azt is csak ünnepen. És a görög leányok? Kérdezte Emőke. Szépek-e a görög leányok? Olyan-e a ruhájuk, mint a miénk? A görög leányok mind feketék, fekete szeműek, fekete hajúak, fehér bőrűek, feleltem, és nem olyan szépek, mint a hun leányok. A ruhájok is formátlan most. De valamikor oly szépen öltözködtek, hogy annál szebben már nem lehet. Hogyan? Kérdezte egyszerre mind a három nő. Alól sejeming vagy bisszusz ing, meg egy szál fehér szoknya, térdig érő vagy addig se, addig se. És elképedtek. Bizony a fiatalja. A felső ruhat akarta leginkább a lábszárt, egy könnyű és bő és finom gyapjú lepel, amelyet a jobb vállon kapocs tartott össze. Nyáron a szoknya elmaradt. Az inget kötötték át derékon, ki sejemmel, ki bársonnyal, ki aranylánccal. Stán nem is derékon, hanem valamivel feljebb, hogy a termet hosszúnak lássék. A lepel is könnyebb volt, mint télen. A nők nevettek. Magam is mosolyogtam, mert láttam, hogy nem értenek. Felséges asszonyom, mondtam. Az a nagy kendő, az volt ám az igazi szép ruha, mert azt százféleképpen lehetett viselni. A karcsú női termethez könnyű redőzetben simult, és látni engedte a női test formáit. Az ing nyáron csak éppen, hogy rá volt akasztva a várra, a karok szabadon voltak, és csak karperec volt az ékességük. A lábakon finom kis szandálok. Ünnepeken a szandálokat rózsaszínű szallagokkal kötötték meg. És télen is mesztelen volt a karjuk meg a lábuk? Télen nem. Télen csak a kezük meg az arcuk van ki a ruhából. Akkor nem is szépek, hanem nyáron abban a leples ruhában a rútnők is szépek, ha a termetükben hiba nincsen. A királyné szólt az ajtón álló nőnek. Ugyan, hozd be egy fehér ágyterítőt, hadd lássam én azt a görög viseletet. Behoztak egy könnyű gyapjú lepedőt. Nekem azt magamra kellett vennem, meg kellett mutatnom, hogyan viselték nyáron. Hogyan szélben, esőben, jó időben, színházban, asztalnál. Hogyan csomózták össze a kendővégeket nyáron a vállon, télen a nyakgödör alatt és derékon. Közben föl és alá kellett járnom előttük, s ők meg nevettek, még tapsoltak is. No, nem nekem, a képzeletbeli görög nőnek. Azután le kellett rajzolnom a hajviseleteket. S hogy az nem igen sikerült, az emőge haján kellett megmutatnom, hogyan tornyozzák föl a görög nők a hajukat, egyetlen hullámot hagyva a homlok körül. A kezem remegett, mikor emőke sejmes haját megfogtam. Alig bírtam összerendezni. Akkor emőke bement a másik szobába, hogy az ott függő nagy acéltükörben megnézze magát. De sokáig időzött ott. A királyné be is szólt neki. Emőke, rozsdát fog a tükör. Akkor aztán kijött, s mi elámulva néztünk reá. Nem volt rajta más, csak egy térdigérő ing és egy fehér szoknya. A vállán meg egy tejfölszínű gyapjú ágyterítő, melynek redői körül játszották karcsú derekát. Én megszoktam Konstantinápolyban, hogy mesztelen karokat és lábakat lássak, de emőkét látva szédültem. Pedig a karja és a lába még nem volt telt és gömbölyű. Valami virági volt. Gyönge. Azt lehetett volna vélni, hogy víz jár az ereiben, mint a fehér nárcisznak, s hogy kiszokott állani a napfénybe, hogy nőjön, mint a nárciszok. Föl s alá járt a szobában, s megállott előttem. Hát, ilyenek ott a leányok? Ó, hiszen ha ilyenek volnának. Mi hiányzik még rólam? Két gyöngy fülbevaló kisasszonyom, s egy pálmalevél legyező a kezedbe, zöld legyező. Emőke a királynéhoz fordult. Szép vagyok, nagyasszonyom. Szép vagy, gyermekem, mosolygott a királyné. Legyen olyan szép az életed is, mint magad vagy. Emőke kezet csókolt a nagyasszonynak, aztán visszatért a belső házba, a maga ruháiba öltözött. Leült, és az én egyik rajzomnak a kivarrásába fogott. Dalolj, Emőke, mondotta a királyné. Ma jó napom van, hadd legyen teljes. Emőke az ölébe eresztette a varrást, és édes halk meleg hangon dalolt. Kizöldült a mező, megindult az erdő. Elmosta az utat a tavaszi eső, elmosta a nyomát az én kedvesemnek, ifjú legények közt a legkedvesebbnek. Halkan énekelt és szomorkásan mosolygó ajakkal, de a tekintete bús volt, s maga elé mélázó, mintha az elénekelt történet a dalolása közben az ajkain öltene formát. Aztán fél könyökkel a hímzőkeretre támaszkodva himbálta a fejét. Benehezen várom tavasz elmúlását, tavasz elmúlását, búza aratását. Napraforgó virág teljes kinyílását, legényvitézeknek hazafordulását. Valami szokatlan búzsdal volt az, s a szavak összetartozását kezdetben nem értettem. De a hundalok olyanok, mint a szétomlott gyöngysor, amelyet hiányosan fűztek össze. Emőke folytatta. Elhervadt a mező, hullong a falevél. Messze idegenből a had is visszatér. Csak egy legényt várok, csak egy legény nem jön. Elmaradt, ott maradt az idegen földön. Tarnavitész, hol vagy, főd bene vagy égben, akár ég, akár főd, gyere rózsám értem. Vígy el engem akár az égi hazába, akár pedig fektes síri nyoszolyádba. Holdvilágos éjjel kikopog, mikopog, gyere ki galambom, itt vagyok, itt vagyok. Fehér a paripám, csendes a járása, mint az őszi szellő esti susogása. Felöltözik a lány ünnepi fehérbe, rozmarin koszorút illeszt a fejére. Így találták reggel holtan az útfélen, piros csizmában és ünnepi fehérben. A dal végét már elnedvesült szemmel dúdolta, s a feje lecsüggett. A királyné szeme is könnybe lábadt. Szegény rózsa, mondotta. De hát nem találhatott volna-e más legényt magának? Vannak olyan leányok, nagyasszonyom, felelte Emőke, akik olyanok, mint az egyszer nyíló virág. De soha se láttam én olyan mosolygó halottat. Aztán rám fordult a beszéd. Kik voltak a szüleid, kérdezte a királyné, és ki tanította a kezedet ilyen ügyességre? Felséges asszonyom, feleltem, mintha álomból ocsúdnék. Az én szüleim szegény tengerparti emberek voltak. Apám egy göndör bajszú és nagyszemű barna ember. Anyám egy véznak is jó asszony. Isten legyen jutalmazója az égi világban. Rajzolni pedig engem nem tanított senki, hanem csak éppen, hogy láttam, próbálgattam, egyszer csak aztán tudtam is. S magamban csodálkoztam ismét, hogy az ilyen aranylábú páva velem szegény poros verébbel szóba ereszkedik. És hogyan kerültél Priszkosz úrhoz? Kérdezte tovább. Hol szerzik ezek az emberek az ilyen ügyes rabszolgákat? Én már nem vagyok rabszolga, felséges asszonyom. Én az uramat önként szolgálom. Önként? Szeretetből, feleltem. De hát ott hagytad el érte apádat, anyádat? Kérdezte a királyné. Nem, felséges asszonyom. Nekem 10 éves koromban meg kellett váltanom apámékat a nyomorúságtól. Nálunk nagy az adó. Az adót kiadják bérbe. Az adószedő nem csak annyi pénzt szed, amennyit az állampénztárába beleönt, hanem annyit, amennyit a maga zsebébe is beletömhet. Az én apámnak egy kis földje és egy tarka kis tehene volt. A házban már nem találtak az adószedők semmi elvihetőt, hát el akarták vinni a tehenet. Az apám szegény. 6 kiskorú gyermek van körülötte. A legöregebb én vagyok. Mit cselekedhetett volna egyebet? Apád adott el? Összecsapta a kezét, és rám merett a tekintete. Ez nálunk nem szokatlan, felséges asszonyom, feleltem nyugodtan. A birodalom évtizedek óta fizeti az adót a hunoknak. A császár nem vett, csak aratt. A nép a gabonáját aratja, ő a népet. Én akkor még gyenge gyermeki elmével nem értettem, mi a szolgaság, csak az fájt, mikor a testvéreimtől kellett elbúcsúznom, meg az édesanyámtól. És erre a szemem könnybe lábadt, de azért folytattam. Édesanyám betegen feküdt, és apám nem közölte vele, hogy mi a szándéka. Csak amikor indulóban voltunk, akkor vezetett be hozzá, hogy megcsókoljam. Anyám ránézett apámra, és megértette az arcából, hogy mi a szándéka. Sírva kiáltott, nem eresztem el, várd meg, míg meggyógyulok, s adj el engem. És ahogy átölelve tartott, arcomat az arcához szorítva, azonképpen halt meg. De még holtan is úgy szorított, hogy alig tudtak a karjaiból kibontani. A nők szánalommal néztek rám, emőke is. A királyné szemöldöke között ráncot láttam. És apád mégis eladott. Eltemettük anyámat, azután hajóra ültünk. Másnap már ott állottam bemeszelt lábakkal a rabszolgapiacon. A királyné szeme elborult. Amint ott ült a térdeit felhúzva s átkapcsolva, elrúgta magától az ékszeres fazekat. Úgy elrúgta, hogy a falig hempergett. Átkozott rablók csattant fel villámló szemmel. Mikor törjük már ki a kezükből a kormányt? Mikor jön az új rend a világra? Meddig késik még Attila, hogy a nyakukra tapodjon? Én csak eldermedtem az ijegységtől. A királyné fölkelt és bement az ágyas szobájába. A két nő aggódva kísérte. Beteg vagy, asszonyom? Aggodalmaskodott emőke. Aztán a szoba kárpittya lehult. Az ajtón álló két nő cselédet szólított be, azok összeszedték az ékszereket és elvitték. Én csak álltam ottam, mint a kővé változott juhász. Nem értettem az ügyet. De vajon elmenjek-e, vagy megvárjam, míg kijönnek? Nem mehetek el, míg a királyné el nem bocsát, vagy míg valaki azt nem mondja, hogy a királyné ma már nem parancsol többé semmit. De talán valami bolondot is mondtam, s megszídnak majd érte, vagy talán karóba is húznak, hogy a királynét megbúsítottam. Az egyik ablak nyitva volt. Odaálltam és lenéztem. Az eső még csepegett, csupogott. A súlyos cseppek hólyagokat vertek a tócsákban. Attila palotája előtt nagy sereg ember ázott. A süvegük karimája le volt fordítva. Sisakban is láttam egy néhány embert, és fekete pikkelyes páncélban. Később tudtam meg, hogy jászok, és hogy a páncéljuk nem vasból van, hanem ökörszarvából. A mi sátorunk előtt nigró egy barna köpönyekből facsarta a vizet. A lovakról láttam, hogy római követek vannak nálunk látogatóban. Az ajtó megnyílt. Emőke jelent meg, hozzám jött. A királynét igen fölizgatta a beszéded, mondta szemrehányóan. Illetlenséget követtél el. Nálatok olyasmit is szabad beszélni a királynénak, ami szomorítja? Beszélt, susogott, fontoskodón, korholón, és én nem is a szavait vigyáztam, csak a hangját, az édes hangocskát, amelytől ma is reszket a lelkem. Mily kedves volt, amint hozzám hajolt. Mint a fehér nárcisz, mikor a tavasz szellője ingatja. Beszélt, susogott a szép kis piros ajak, beszélt az egész arca. És gyönyörű szemei rám nyilongtak, mint a mennyország. Sokat szenvedtél, mondta aztán. Szegény Zéta! De nyugodj meg! Attila összetöri a zsarnokokat, és akkor a görög nép is olyan boldog lesz, mint a hun. Ó, kisasszonyom! Rebegtem mámorosan. Minden szenvedésemet elfelejtem, ha azt látom, hogy éppen te sajnálkozva nézel reám. A minap nem ezt mondtad, gyűlöltél. Holtomig bánom azt a... Én is bánom, hogy megbántottalak, mert te jó fiú vagy, és a lelked gyöngéd. De most már menj. Nem rajzolunk többet ma már. Kisasszony, susogtam szorongó mellel mámorosan, Megadja-e nekem valaha az ég, hogy az a perc megismétlődjék, amikor a kezedet nyújtottad? Nézett, elmosolyodott kissé, mint ahogy gyermeki ostobaságra szokott mosolyogni. Ha más kívánságod nincsen, hát ezt megadja az ég. És a kezét nyújtotta. Megfogtam mind a két kezemmel, mint ahogy madárkát simogatunk, s féltérdre ereszkedtem, gyöngéden megcsókoltam. Eredj, mondotta a kezét szeríden elvonva. Neked nincs tökéletes eszed. És elkomolyodott. Visszalebbent a kárpit alatt a belső szobába.